Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Péli Nagy Kata vagyok, köszöntöm a hallgatókat itt a Trend FM-en a Táncverzum című műsorban. Ha azt mondom, hogy kettő jobbra, kettő balra, akkor valószínűleg mindenki tudja, hogy miről beszélek, legalábbis azok, akik tánccal foglalkoznak. De szerintem most már mindenki a Kárpát-medencébe is, hogyha ezt hozzáteszem, hogy csárdás, akkor valószínűleg a külföldiek is azonosítani tudják Magyarországgal és a magyar hagyományokkal és tradíciókkal. A csárdás felkerült a hungarikumok listájára. És hogy miért érdekes? Azért, mert jóval korábban az UNESCO már felvette ezt a hagyományos, tradicionális magyar táncot a kulturális szellemi örökségnek a listáján. Természetesen a világ kulturális szellemi örökségének a listájára, pedig oda azért nem olyan könnyű bekerülni. Hagy köszöntsem a stúdióban Dóka Krisztát, a Magyar Táncművészeti Egyetem egyetemi docensét. Örülök, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Az UNESCO akármit azért nem szokott csak úgy fölvenni a listára, a világkulturális vagy szellemi örökségének a listájára. Tehát azzal bekerülni, hogy kettő jobbra, kettő balra, azt gondolom, hogy ez még nem lesz elég, vagy nem elég. Konkrétan meg kell indokolni hatalmas tudásanyagot, különböző szempontok szerint összeállítani, különböző kérvényeket, dokumentumokat, persze archív táncokat, videókat, és még nem tudom, hogy mindent. Hogy sikerült a csárdásnak, és milyen módszerekkel elfogadtatnia magát ezen a listán?
Igazából az egésznek a hátterében az áll, hogy 2003-ban született meg ugye ez a szellemi kulturális örökségről szóló egyezmény, aminek az a célja, hogy azokat a gyakorlatokat, azokat a szóbeli hagyományokat, táncokat, zenéket, szokásokat, amelyeket fontosnak tartanak abban, hogy egy-egy közösségnek az identitását kifejezzék, egy-egy közösségnek az összetartozását, folytonosságát biztosítsák, ezeket valamilyen módon jegyzékekre vegyék, és támogassák a gyakorlásukat, a közösségeknek az ehhez kapcsolódó tevékenységét, és igazából azt kellett a csárdásnál is megindokolni, hogy ez egy olyan élő hagyomány, olyan élő gyakorlat, amely alkalmas erre, hogy egy-egy közösségnek, ugye ebben az esetben akár a magyarságnak az önkifejező eszköze legyen, illetve egy-egy közösség összetartozását elősítse.
De miért és pont a csárdás?
Miért pont a csárdás?
Hát ugye a magyar folklór, a tánc tradíció, hát annyira sokszínű, hogy gyakorlatilag minden faluban van egy-egy olyan, ami csak az övé.
Tehát ez egy érdekes történeti folyamat. Ahogy a tradicionális táncaink közül kiemelődik, kikerül a csárdás, és valamilyen módon a nemzeti identitásunknak a kifejezőjévé válik. De ez már elkezdődik a 19. században.
Tehát a reformkorban.
A reformkorban, így van. És a reformkorban egyrészt ott lesz, mint bálitánc, illetve része egy paraszti tánckultúrának, és ez a kettő nem is teljesen független egymástól, és abban, hogy megszülettik a csárdás, abban például részben tánctanárok által és megszerkesztett, megtalált és megkomponált, stilizált lépésanyagnak is szerepe lesz, amivel ez a mai formáját majd eléri. És lesz ebből egy társastánc, egy bálitánc, és lesz ennek egy paraszti tradíciója, amit a 19. század végére, egy-egy régiesebb helyen a 20. század elejére szinte az egész nyelvterületen táncolni fognak. A falvakban is, és ott lesz mondjuk a millenium környékén, mint egy újabb hullámában a nemzeti tradíciónak. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes, szövevényes történet, ami avval erősödik fel, hogy aztán a 20. században, most nagyot ugrunk az időben, de többek között a 70-es évek táncház mozgalmában, meg a színpadi táncos bemutatókon is majd megjelenik. Azt szoktuk mondani, hogy revival lesz belőle, tehát valami újraélhető, valami, ami újra szerepet kap, aktualizálódik a mai kultúránkban, ettől lehet az élő hagyomány. Részben az iskolában oktatják, művészeti iskolákban, részben ott van az amatőrök és a professzionális együtteseknek a színpadi produkcióiban, és ott van a táncházban. És amitől ez lehet úgymond élő tradíció, hogy ez egy olyan páros improvizatív tánc, ami alkalmas a szórakozásra, a városi fiataloknak is a táncházban, alkalmas a művészi önmegvalósításra, ismerkedésre.
Létezik olyan, hogy a csárdás?
Nincs ilyen, hogy a csárdás, tulajdonképpen ez egy tánctípus, ha nagyon leegyszerűsítem, ez egy táncfajta, aminek különböző vidékeken, különböző nagytájakon és különböző kisebb helyeken helyi változatai vannak. Az a közös benne, hogy ez egy improvizatív páros tánc, aminek van egy csárdás zenei anyaga, de tulajdonképpen, ha nagy tájakban gondolkozunk, kicsit leegyszerűsítve, akkor például a Dunántúlon a különböző zárt formában táncolt lippentők, meg kopogók lesznek a jellemzőek, mondjuk
tehát
a friss csárdásban. Így van. Aztán, ha átmegyünk a Tiszavidékre, akkor a felső Tiszavidéken mondjuk az, hogy külön válnak a pár, figuráznak, csalogatják, kerülgetik egymást, vagy Erdélyben, a régiesebb kultúrájú helyeken, hogy forgatós, forgós karakter
megjelenik. Melyek a leghíresebbek, amiket gyakran szoktak mondjuk a színpadra is vinni?
Hát igazából már annyira sokszínű a színpadi tradíciónk, ha lehet így mondani, hogy nagyon nehéz egy-egy táncot kiemelni, de ha mondjuk a régiesebb, forgós, forgatós karakterű, de csárdás zenére táncolt táncokra gondolunk, akkor mondjuk a kalotaszegi táncokat lehetne említeni, vagy a táncházakban nagyon népszerű a mezőségi csárdásnak a különböző páros táncai. Tehát, hogy ez egy olyan improvizatív, ma is élményt jelentő páros tánc hagyomány, ami miatt lehet ez olyan közösségteremtő és ma is aktuális tánctradíció, ami miatt fölkerülhetett a szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára, ugye 2024-ben, de már ott van a nemzeti jegyzéken, ugyanitt az UNESCO szellemi kulturális örökségnek a nemzeti jegyzékén 2019-ben, és a legújabb fejlemény, amit te is említettél, hogy 2025. januárjában pedig a Hungarikum gyűjteménybe is bekerült, mint élő gyakorlat.
A különböző csárdásfajták, és akkor itt az biztos, hogy tudjuk, hogy van egy lassú tempós.
Így van, meg egy lassú csárdás.
Lassú csárdás, meg van egy élénkebb tempó, ugye az a friss.
Így van.
Ugye ezek ilyen szavak, amiket ha bedobnak mondjuk a táncházba, akkor az ott lévők, akik már ezt ismerik, azt tudják, hogy most mi fog következni. Tehát, hogyha a sokféle tájegységen táncolt, vagy tájegységben táncolt csárdásokat, vagy akár a ritmizált csárdásokat nézzük, mi az, ami mindenképpen közös bennük? Úgy is mondhatnám, hogyha valaki egy idegen néz egy folklór műsort, amiben tényleg mindenféle van, honnan fogja tudni, hogy melyik a csárdás?
Egy külső szemlélő számára nem biztos, hogy ez olyan nagyon egyértelmű és nagyon világos lesz. Aki a táncban járatosabb, az mondjuk a lassú csárdást meg fogja ismerni egy sajátos zenei kíséretről. Azt szoktuk mondani, hogy egy lassú, negyedes dűvő kíséret kapcsolódik
hozzá. Tehát négynegyedes zenei
rész, igen. Egy négynegyedes zenei anyagra, egy hangszeres zenére, ugye a brácsa negyedes dűvő kísérettel kíséri a zenét, illetve azokról a sajátos, jellegzetes dallamairól, csárdás dallamokról, amely kapcsolódik ehhez a tánchoz. A friss csárdást meg éppen arról, hogy nem csak a tempó gyorsul föl, hanem ez a zenei kíséret megváltozik egy ilyen, úgy szoktuk mondani, hogy esztámos kíséretre, egy nyolcadulós, pattogósabb zenei anyag jelenik meg egyszer.
És a mozgás
anyagban? És a mozgás is változik. A lassú csárdás a szinte csak ebből áll, vagy jellemzően ebből áll, hogy kettőt jobbra, kettőt balra lépnek, meg szépen lassan, párosan forognak. Viszont amikor átvált a friss csárdásba, akkor elkezdődik egy ilyen sokkal tempósabb, dinamikusabb mozgásanyag. De vannak vidékek, ahol viszont nagyon hasonló, ami történik a lassú csárdásban, már ott neki fognak figurázni, mondjuk egy szatmári csárdásban mindenféle bokázókat, meg különböző látványos figurákat csinálnak, és körülbelül ez történik majd a frissbe is, csak gyorsabb tempóban.
Ugye ez egy páros tánc.
Így van.
Mekkora improvizatív lehetősége van a fiúnak külön, és a lánynak? Túl sok lapot nem osztanak a női táncos. pedagógusnak ebben a szituációban? Hogy látod, kinek mire van lehetősége?
Ez azért egy új stílusú tánc. Azt szoktuk mondani, hogy táncos magatartás is megváltozik avval, hogy megjelenik egy új zenei anyag és egy új mozgásanyag, és van egy kicsit kifele forduló mentalitás, amiben bizonyos vidékeken abszolút belefér, hogy a nők is külön figuráznak, és a maguk táncát, a maguk kedves figuráit megmutatják.
Férfi hagyja?
A férfi hagyja, persze, aztán utána újra összekapaszkodnak, és folytatják mondjuk közösen egy páros forgást.
Szokták a tangóval összehasonlítani, Csárdás a Kelet tangója, és itt természetesen arra utalnak, hogy a párok közötti viszony, érzelmi viszony, vagy akár a tánctechnikai viszony milyen. A Csárdásban mi az, ami a két fél között zajlik a táncon belül, a tánc alatt?
Nagyon sokféle csárdásunk van, ahogy erről beszéltünk, egyébként különböző neveken is említik ezeket, nagyon gyakori elnevezés a lassúra, hogy lassús, vagy egyszerűen azt mondják, hogy lassú, a frissre meg, hogy friss csárdás, a gyors csárdás, vagy frisses. Alapjába véve ez egy páros improvizatív tánc, ami azt jelenti, hogy nincs kötött folyamata, hanem elsősorban a férfi az, aki irányítani fogja, kezdeményezi, hogy összekapaszkodjanak, kezdeményezi, hogy párosan forogjanak, de például amikor, ha olyan vidéken vagyunk, hogy van külön táncolás, van külön figurázás, ugye ezt említettem, akkor ott az elengedés azt ő kezdeményezi, de aztán, amikor külön táncolnak, ott van kibontakozási lehetősége.
Tehát a vezető-követő a felosztás.
Ezt egy kicsit azért le van így egyszerűsítve, tehát, hogy ez ennél bonyolultabb, és ebben pont most a gyakorlatot oktató kollégák is sokat gondolkodnak rajta, hogy na vajon hogyan lehet ezt megtanítani, és ebből a nagyon leegyszerűsített képből, hogy a férfi vezet, és a nő azt csak követi, hogyan lehet tovább lépni, és megtalálni azokat a pontokat, ahol akár a nő lehet egy kezdeményező. De alapjában véve azért itt valóban arról van szó, hogy a tánc nagy szerkezeti egységeit azt elsősorban a férfi fogja kezdeményezni. És a nő viszont ehhez igazodik, és azért ez nem egy mechanikus, nem egy gépies igazodás, hanem létrejön egy olyan közös táncolás, ami egy közös élményről szól, és amiben ott van persze a párkapcsolat izgalma is, mint ahogy a tangóban például.
Ha megnézzük azt, hogy a környező országok tradicionális táncai milyenek, és akkor akár kibővíthetjük Európára is, azért nálunk jellemző az, hogy itt van arra lehetőség, hogy a férfi és a nő testi érintkezésbe kerüljön a tánc által. Ugye, ha délre megyünk, akkor ott általában ilyen sortáncok vannak, vonalas táncok, ezt te persze jobban tudod, külön táncolnak a lányok, külön a fiúk, és hogyha egy kicsit délre is kell, de keletebbre megyünk, akár Örményország, Grúzia, ott még gyakorlatilag egymáshoz sem lehet érni. Tehát azért itt ebből a szempontból a magyar tradíció sokkal nyitottabb talán. Hogy látod?
Ez azért egy történeti, civilizációs folyamat lehet, így gondoljuk, mondjuk a tánctörténeti gondolja, vagy a néptáncokkal foglalkozó kutatás, hogy ez egy valamikori új kulturális jelenség, elsősorban a reneszánszhoz szokták egyébként kötni, amikor ez az összekapaszkodással táncolt páros tánc divat egyáltalán megjelenik, ekkor még nem a csárdás, hanem egy régiesebb páros tánc hagyomány, de mire ide jutunk, hogy elsősorban a 19. században kiteljesedik a csárdás, addigra már az, hogy párosan táncolnak, összekapaszkodnak, párosan forognak, a férfi forgatja a kezénél fogva a nőt, vagy aztán majd a csárdásban különválnak, kacirkodnak egymással a táncban. Ez már egy tradícióvá válik. És abszolút benne van, tehát a vasárnapi táncos mulatságainak a mondjuk egy 19. század végig, vagy 20. századi falunak, az, hogy a párok összeállnak és együtt, akár szorosabb ölelésben táncolnak, ez abszolút a tradíciójának a része is.
De ez egy sokkal megengedőbb, mint akár mondjuk a déli táncok esetében.
Igen, de az európai paraszti tradícióban nem csak nálunk, hanem Európa nagy részén, mondjuk Közép-Európában vagy Nyugat-Európában, ezek a páros táncok már régóta ott vannak. Ahogy megvan vannak társasági tánckultúrában, ugyanúgy része lesz a paraszti tánckultúrának is az, hogy összekapaszkodva táncolnak. És azért ez összefügg azzal is, hogy itt van egy funkcióváltása a táncnak, az, hogy egyszer csak a rituális szerepkör mellett megjelenik egy nagyon erőteljes, szórakozó művészi önkifejezésről és párkapcsolatról és ismerkedésről és a párok összecsiszolásáról szóló szerepe a táncnak.
Ugye beszéltünk a tradícióról, aminek nagyon sok ismérve van, például a kontinuitás, az, hogy képes változni, hogy illeszkedik vagy alkalmazkodik a megváltozott társadalmi, szociális viszonyokhoz. Ez hogyan tud esetleg a csárdásban tükröződni? Tehát az, hogy a női szerep az a mai társadalomban már egy másfajta kategória, mint mondjuk a 19. században, ez belefér abba, hogy a csárdás is egy kicsit, van egyfajta evolúciója?
Már a paraszti tánckultúrában elindul ez a fajta átalakulás, hogy a nemi szerepek elkezdenek egy kicsit formálódni. Például avval, hogy a falusi tánckultúrában is megjelenik az a szokás, hogy nem csak a férfiak kérhetik föl a nőt a táncra, hanem mondjuk egyszer csak megjelenik egyébként polgári városi mintára a hölgyválasz. Tehát itt már egy látszik ez a változás, hogy kicsit ez az alá fölé rendelt viszony elkezd oldódni, és ez persze valahogy a táncban is megjelenik. Az egy másik izgalmas kérdés, hogy egy mai táncházas közegben, mondjuk az, hogy a lány kezdeményezi, hogy táncoljon együtt, főleg ha egy ismerős fiú az abszolút benne van. Az is egy izgalmas dolog, hogyha fölkérnek engem a táncházban mondjuk csárdást táncolni, bármelyik vidéknek a csárdását, akkor abban benne van az elfogadás, hogy én akkor tudom ezt a táncot eltáncolni a párommal, hogyha rábízom ilyen értelemben magam. Az más dolog, hogy egy mai közegbe az is belefér, hogy akár viccesen, akár milyen módon én is kezdeményező lehessek egy-egy figura eltáncolásánál. De ez egy ilyen nagyon érdekes keveréke a tradíciónak és a mai megélésnek, amit viszont látunk, hogy abszolút működik. Tehát a mai városi fiatalok ezzel tudnak pársan, improvizatívan táncolni, szórakozni,
valamit,
és hozzáadni, igen, magukból is hozzáadni valamit, és megtalálni saját magukat is, és újra élni egy tradíciót.
Térjünk most vissza a világ szellemi kulturális örökségének a listájához. Önmagában már az is nagyszerű dolog, hogy egyetlen tánc került rá erre a listára. Hányfajta ország, hányfajta tánca van jelenleg? Úgy nagyságrendileg, és ha egy-kettő így eszedbe jut, hogy nem csak a csárdás került rá az erre a listára, más országok is tudtak ide rátenni valamit.
Az az érdekes, ugye, hogy a UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listáján, mert ugye van nemzeti lista, ami egy-egy országnak a listája, ezen egyébként 2019-ben már rajta van a csárdástánc hagyománya és a verbunk, azért ezt is említsük meg, és van egy reprezentatív lista, ez a nemzetközi. És ezen a nemzetközi listán ott vannak különböző szokások, ott vannak mesterségek, ott vannak zenék, és ehhez kapcsolódó hagyományok, és ezek közé került be a tánc. A tánc természetesen nem csak a csárdás van itt, hanem ahogy már említettük, ugye Argentína és Uruguay a tangóval, így van Spanyolország a
flamenkóval,
így van, és de például a Horvátországból egy dalmát kóló, ami egy körtánc tradíció, egy egészen más hangvételű dolog, mint ezek a páros táncok is ott szerepel. Tehát vannak itt liturgikusabb táncok, így van, színházi formákhoz kapcsolódó dramatikus tánchagyomány is, tehát ez egy nagyon sokszínű tradíció, sokféle tradíció, ez is érdekes, hogy a szellemi kulturális örökség reprezentatív listája ezeket a gyakorlatokat próbálja támogatni, hogy ezek, mint örökség fönnmaradjanak ezek a táncok, ugye itt most táncról van szó, azt is, hogy az ezt éltető közösségek ezt minél inkább folytonosan gyakorolják, és arról is szól, hogy egymás tánc tradícióját is, ezt a fajta kulturális sokszínűséget is elismerjük, és felmutassuk, és a tradíciónak, a kulturális hagyományainknak, élő kulturális hagyományainknak ezt a sokszínűségét, játékosságát, ezt megtartsuk.
Nagyon szépen köszönöm, Dóka Krisztával beszélgettem, a Magyar Táncművészeti Egyetem egyetemi docensével, méghozzá arról, hogy a csárdás felkerült idehaza a hungarikumok listájára, és hát, hál' Istennek, ennél jóval korábban már fölkerült az UNESCO világörökségi listájára, kulturális szellemi örökségi listájára, csak mindent megtanultunk pluszban a csárdásról, mert hogy ugye ez több annál, mint kettő jobbra, kettő balra, gyere hozzánk máskor is. Én köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát és a Táncverzumot hallották.
Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu.